Jó estét kívánok, vagy jó reggelt, ha ez már az ismétlés, hát ez a Teremőr. A mai vendégem családneve Józsa. Ez a név, ez valószínűleg sokaknak a kerámiában, például kerámia művészetben járatosoknak ismerős lehet, a Korondon élő Józsa családnak, hogy úgy mondjam, egyetlen leánya, aki mai beszélgető társam, vendégem. Mielőtt megpróbáljuk megfejteni, hogy mennyiben ragaszkodik ő a hagyományokhoz, és mennyiben tér el attól, és a kettő között milyen az átjárhatóság, egy pici zenével oldjuk a kezdeti feszültségemet, mert csak nekem van ilyenem. Yesterday I saw the sun shining and the leaves were falling down softly and my cold hands needed a warm touch and I was thinking about looking for signs to lead me. You hold my hand, but do you really need me? I guess it's time for me to let you go. But I'll be thinking about you. Ez egy kis kellemes dalocska volt. Kedves Judit, ez illett a művei hangulatához?
Mindenképpen, hiszen ugye meditatív zene volt, és azt gondolom, hogy a múltra asszociáltunk a tegnap kapcsán. Lehet ez a közel vagy a távoli múlt akár. És hát ez... éppen egy olyan kiállításom van a Budai Várban, a Magyar Kultúra Alapítvány székházában, ahol a magyar múlt, azaz a magyar történelem nagyszerű asszonyai, a magyar nagyasszonyok láthatóak.
Hát ide mindenképpen remélem, hogy ebben az egy órában, amit a beszélgetésre fordítunk, el fogunk jutni, de azért én az én szokásomnak megfelelően egy picit, hogy a mi hallgatóinkat beavassuk a történetbe, ezt úgy szoktam kezdeni, hogy hát a művésznek a, hogy is mondjam, csak a gyerekkorába visszamegyünk, és remélem, hogy ez nem lesz kellemetlen. Már csak azért sem, mert az előjelek azt mutatják, hogy ez a gyerekkor, ez igen napsugaras, derűs, kedves, inspiráló volt. Remélem jó jelzőket válogattam
valóban
össze.
Így van. Igen, hát én Erdélyben nőttem föl, Korondon, és Koronda a fazekasság központja, és mint a bekonferálásban hallottuk, ugye édesapám Józsa János fazekasmester, őt nagyon-nagyon sokan ismerik, és hát nagyon sok magyar családnak a konyhájában ott vannak a szép Józsa kerámiák. Úgyhogy...
Korondon hányan foglalkoznak kerámiával, mert hogy az egy fogalom, ez egy olyan márkanév.
Korond a fazekasság központja, és ott maradt meg Erdélyben ilyen szinten, ilyen mennyiségben a fazekasság, mint olyan. Gyakorlatilag az 1600-as évektől kezdve, ugye Bethlen Gábor, amikor betelepítette Alvincre a habánokat, ezekben a habán családokban házasodtak bele a korondi legények, és hát a gyönyörű szép színes, sárga-barna, zöld festésű korondi kerámiák innen öröklődtek. Úgyhogy egész koráról használati tárgyakat nagyon koráról találunk már ott, hiszen Korond agyaga, a föld nem alkalmas termelésre, azaz gazdaságra.
Tehát ez egy szükségszerűség
szükségállapotból
volt, hogy hát, ha nem tudunk vele más csinálni, akkor legyenek kerámiák. És a színezés, tehát hogy tényleg csapongjak itt rögtön és a közepébe vágva a dolgoknak, azt mondták nekem, azt csúgták, hogy az igazi korondi az valóban, hogy azt hiszem, hogy csak kék lehet, barna és zöld, és piros meg nem, és ehhez képest vannak piros minták is.
Hát akkor, ez a gics kategóriája, maradjunk abban, hogy a legkorábbi korondi.
Akkor segítsünk eligazodni nekem is, meg akik hallgatnak minket, hogy tehát, hogy jól válasszunk, hogy ne valami hitvány utánzatot.
Hát azt javasolnám minden olyan magyar turistának, aki Korondon megfordul, hogy keresse meg azokat a mestereket, akik aktívan dolgoznak a műhelyükben. Akkor fogják látni igazán, hogy miként zajlik ez egy kemény munkával járó, ugyanakkor gyönyörűséget hozó mesterség. Nem az utcasorón és a bazárba kell bevásárolni olyan kerámia tárgyakat, amik messze távol vannak az igazi szép, míves fazekas tárgyaktól, hanem valóban a mestereknél, és azért Korondon akad még 2-3 jó mester.
Egyébként a színekben tényleg igaz ez, hogy bizonyos színek nem lehetnek az igazi korondin? Tehát melyek azok, amelyek biztosan jók, és melyek, amelyek nem? Tehát csak a főbb
színeket
válasszuk el.
Az igazság, hogy most már a korondi fazekasság magába olvasztotta azért az erdélyi fazekasság legszebb tárgyait. Így Korondon találhatunk a csíki vidékre jellemző fekete kerámiát is, de azok között is meg kell keresni azt, ami valóban a csíki technikával készül. Ezt csak hozzáértő ember ismerheti fel, nagyon hosszú lenne erről beszélni, de a legkorábbi korondi az igazából egyszerű használati tárgy volt máz nélkül. Ezt követték azok a cserépszínű belül mázas használati tárgyak, amiken egy-egy motívum, egy-egy kacskaringó, egy-egy virágmotívum megjelent. Ezután jött időrendi sorrendben a teljes zöld, ez a gyönyörű malahit vagy mohazöld, és szinte vele egy időben a kobaltkék, a teljesen kobaltkék tárgy. És végül utoljára alakult ki, szinte utoljára a fehér alapon, vagy bézses, ilyen tojássárga, vagy bocsánat, tojáshéj színű alapon a kobaltkékkel való írókázott festés, és legvégül a sárga-barna-zöld, fekete kontúrozott festés, amit mindenki az igazi korondinak tart. Időrendi sorrendben a
jaj,
valóban korondi,
de
ez utolsó.
Akkor ezek szerint nem az igazán a legjavát sikerült kiválasztani, azt hiszem, ezt még
de
az anyukám
vette. De mindenkinek
a
szíve szerint, hiszen én magam ott nőttem föl, de az én kedvenceim ezek a gyönyörű zöld színű kerámia tárgyak. Nekem az én lakásomban ezek vannak. Ugyanakkor édesapám és a családom készít olyat, ami máz nélküli, egyszerű natur kerámia, amit végül áttetsző mázzal leöntve égett neki másodjára, és ez egy gyönyörű, bézses tónusú, ugyanakkor az összes motívum megtalálható, bekarcoltan vésve a felületeken, ami a kéken vagy éppen a zöldön. És ez a másik kedvencem, mert azt gondolom, hogy úgy lehet a népművészeti tárgyakat tovább örökíteni, maivá tenni, hogy ezek a tárgyak szerethetők legyenek, és beilleszthetők legyenek még egy mai modern lakásba, konyhába, bárhogy nevezhetjük azt.
Ahogy ilyen lelkesen mondta el a korondi kerámiának a lényegét, hát fölötlött bennem, hogy azért most behúztam Józsa Juditot egy kicsit a csőben, mert hogy hát joggal vetődik fel a kérdés, hogyha egy ilyen családba született, két bátyja is van, akik szintén fazekassággal foglalkoznak. Hogy nem, szóval egyrészt követi őket, mert hogy végül is kerámikus lett, de nem abban az értelemben, tehát nem azt a hagyományos korondi kerámiákat készíti, hanem saját egyéni figuráit, hogy alakult ez így ki, hogy nem őket követte, hanem a saját útjára lépett, ami helyes egyébként, hangsúlyozom. Tehát ez nem olyan letolás szerint hangzik el most itt, de hogy miért a saját út?
Az az igazság, hogy Korondon apáról fiúra száll a mesterség, úgyhogy a kisebbik bátyám, akit Jankónak becézünk a családba, tehát az ifjabbik Józsa János az, aki a fazekas mesterséget örökli, ember nagyságú padlóvázát is meg tud korongozni, ami nagyon nagy dolog.
Hűha.
A nagyobbik bátyám operatőrként dolgozik, mert ő eredetileg fafaragónak készült, és az is lett, gyönyörű munkákat faragott, de aztán egy balesetből kifolyólag levágta két ujját, és aztán így, hát gyakorlatilag szükség szerint kellett neki áttanulnia, és a Székelyudvarhelyi tévénél és nemzetközi tévéknek is dolgozik. Az az igazság, hogy az asszonyok és a nők feladata Korondon a díszítés, a gyönyörű tárgyaknak a díszítése. De hát én valami többet mást akartam, és 11 éves koromra kialakult egy érdekes, sajátos, hajtogatásos, mintázós technikám, úgyhogy amikor 11 éves lettem...
Ezt a honlapon, bocsánat, ezt csak bekonferáljam, ott el is olvastam, hogy 11 éves korában készítette a Szeretet című kis plasztikát, ami egy öreg néni, aki egy keresztre borul rá. Ezt föl tudjuk idézni, hogy ez hogy jött ez az idea?
Az az igazság, hogy akkor veszítettük el egy szomszédasszonyunkat, akit én nagyon szerettem, és gyerekfejjel valahogyan ez kikívánkozott belőlem. Korábban kicsi, apró domborműveket mintáztam, és akkor ez a síkba készült tárgy végül is fölemelkedett három dimenzióba, így született meg a Szeretet című szobor, és hogy a rádióhallgató el tudja képzelni, egy kerek, kör alakú talapzaton képzeljen el egy szép, régi, archaikus, faragott fa keresztet, amit bádoggal fednek le Erdélyben. Aki arra járt, biztos, hogy látott már ilyet. És erre borul rá az anyóka a kis kendőjében, és átöleli a keresztfát, térdre borul, és az arcán látható az a szeretet, az a tisztelet, ami végül is az elveszített társ iránt érződött volna. Úgyhogy nagyon-nagyon vékony agyaglapokból hajtogattam akkoriban még a munkáimat. Ez az első is egy ilyen.
És ez egy ilyen spontán, intuitív mű, tehát, hogy megelőzte ezt valamiféle anatómiai tanulmány, vagy hogy ennek hogy kell kompozícióképpen elhelyezkedni az egyes motivumoknak. Ez teljesen, mint egy ilyen naív művész, aki
igen,
lesz,
teljesen,
ahogy lesz.
Teljesen úgy indult spontán, és hát azóta ez a technika.
Mit szóltak a családban?
Édesapám bátorított, mindenképpen bátorított, hiszen őneki is egész korai, mondjuk 15 éves korából megmaradt egy 70 cm magas Petőfi Sándor szobra, aki gyönyörű szép magyar viseletben van kivont karddal. Tehát viszont mind édesapám, mind a kisebbik bátyám egy tömbből faragta ki a szobrokat, amiket én végignéztem, hiszen szerettem, ahogy ők így dolgoznak. Én mindig kétségbe estem, amikor egy szobor elkészült, és azt ketté kellett vágni mondjuk épp a fejét, vagy épp a törzsét, mert ahhoz, hogy égethető legyen, ki kellett üregelni. Most én úgy képzeltem gyerekfejjel, hogy megöljük azt a szegény embert ettől, és én éppen ezért találtam ki azt az eljárást, amiből nem elveszek, hanem hozzáteszek, és felépítem. Hogy ezek a különböző vastagságú, vékonyságú, különböző állagú agyaglapokból összerakott szobrocskák végül is realisztikussá válnak, és hát természetesen az idők folyamán törekszem arra is, hogy azért anatómiailag helyén legyenek a dolgok.
Akkor tulajdonképpen ez a technológia, ez a technikai megoldás, ez egy teljesen egyedi, saját találmány. Akkor ezt szabadalmaztatni kellene, nem?
Hát igazából lehetne, de remélem, ha majd öregszem, és olyan érzésem támad, hogy szeretném ezt továbbadni, ne adj Isten, úgy rendeli a sorst, hogy saját gyerekeim is lesznek, akkor szeretném továbbadni ezt a technikát. Valóban egyedülálló, mindahogy megtaláltam a saját stílusomat is ebben. A történelmi témájú munkáimat patinázom, ez is a családunk titkos receptje szerint készül, egy ilyen archaikus, vöröses, barnás felületkezelés, ami azért jó, mert a sok-sok apró részlet, az ikonográfiailag elrejtett szimbólumok, legyen az egy családi címer, vagy a gyönyörű ruharedők, azok a gyönyörű korhű viseletben a hímzések nagyon-nagyon szépen visszajönnek a patinázás során.
Ezeket hogy találja meg, hogy kutatni kell könyvtárban, régi metszeteket nézni, múzeumokba eljárni, gyűjteményeket felderíteni, föltérképezni, vázlatokat rajzolni, tehát hogy készen álljon az összes motívum.
Mindez csak a vázlatrajzolása nélkül. Az az igazság, hogy ahhoz, hogy tényleg egy történelmi személy hiteles legyen, mind a ruhájában, mind a személyiségében, hiszen ahhoz, hogy a lelkiség tükröződjön az ő arcán, ismerni kell azt a kort, amiben élt, a tetteit, hogy miért érdemes őt megszoborolni, és hát természetesen az, hogy ő kikkel volt kapcsolatban. Én nagyon szeretem, hogyha mondjuk egy nagyasszony kapcsán olvashatom az ő saját leveleit. Gyönyörű levele van például Nyári Krisztinának Eszterházi Miklós nádorhoz. Ebből kitűnik, hogy ők tényleg szerették egymást, vagy éppen Zrínyi Ilonának a levelei csodálatosak. Nem minden jelent meg kiadványban, ezért nagyon sokat kell kutatni, és levéltárakban kutakodni és olvasgatni, de ez mindig nagy örömet jelent. De hát a magyar nagyasszonyokat 8-10-11 évig kutattam, tehát rendkívül sok kutatási anyagom van. Soha nem kellett lerajzolnom egy szobrot viszont. Tehát nekem mint egy háromdimenzióban megjelenik belül a tudatomban, hogy fog kinézni az a személy, és aztán leülök, és csak megmintázom.
De ez azért addig eltelik valamennyi idő, nem kell valamit egy picit azért rögzíteni, dokumentálni.
Amikor ugye gyűjtöm az élettörténeteket, és a forrásokat, mindent följegyzek, tehát én bika vagyok, és ilyen szempontból nagyon precíz. Tehát,
igen, születésnap május 1-e, csak azok, akik az asztrológiában hisznek, stimmel.
Igen, és gyerekkoromban azt hittem, hogy engem ünnepelnek, ugye Erdélyben, ugye Ceausescu folyt minden csatornán, és nagy ünnepségek voltak május 1-én, és édesanyám mondta, nem fiam, ezek nem téged ünnepelnek. Hát az az igazság, hogy a precizitásomból adódóan minden nagyon-nagyon fontos nekem, hogy fölvezessek, és ebből kifolyólag nagyon könnyű, amikor elkezdek egy adott témát mintázni, visszanyúlni és feleleveníteni az olvasott háttéranyagot, ami azért ugye a tudatalatiban lerakódik.
Hát, hogyha most átgondoljuk, hogy Józsa Judit hogy kezdte, 11 évesként megcsinálta az első kis saját szobrát, napjainkban pedig most kiállításai vannak, akkor azt mondhatnánk, hogy ez egy egyenes út, és hogy ezt beláthatjuk, hogy ez egy sikersztori, egy művész pályája, igen ám, de hát ugye itt az almanakok, a dokumentumok mutatják egyértelműen, hogy itt van egy kis kitérő, egészségügyi szakdolgozó. Hát ez hogy jön be? Hát ez micsoda kitérő? Ez merre, miért volt szükség?
Még az elhatározás előtt történt, hogy mégiscsak szobrász leszek, mert hogy egész kisgyerekkoromban úgy éreztem, hogy az orvosok azok, akik a leginkább tudnak segíteni az embereken. És ezért mentem egészségügyi szakközépiskolába, mindig nagyon jó tanuló voltam, ez nem okozott nekem problémát, és azért az egészségügyi szakközépiskolába, hogy akkor az alapoktól tanuljam meg a szakmát. És ortopéd sebész szerettem volna lenni, a bizonyos évek után döntöttem el, hiszen az ortopéd sebész az, aki azonnal segít egy elesett, törékeny ember szervezetén, és általában meg is gyógyulnak az ő páciensei. Viszont amikor már 17 éves voltam, és a Székelyudvarhelyi Kórházban egy hosszú hónapok óta ápolt betegünket mégiscsak elveszítettük, hát olyan súlyosan érintett a halál ténye, mint olyan, hogy nem bírtam feldolgozni, és akkor döbbentem arra rá, hogy nem lesz belőlem jó orvos. Egyik napról a másikra úgy döntöttem, hogy akkor vissza a kaptafához, azaz a szüleimnek a műhelyébe, és hát mégiscsak azt, amit a idézőjelben Jóisten elrendelt, azt kell nekem tovább vinni.
De valamiért azért talán szükségszerű volt ez a kis kitérő, hát ha más nem a jellem formálódás szempontjából, hogy ezt most mind átgondoljuk, amit eddig hallottunk, akkor most megállapodtunk, hogy közös kedvencünk, és Böjte Áginak volt is hozzá anyaga, egy kis Cseh Tamást hallgassunk. Melyiket?
Nem tudom, hogy ki is az első...
A Tábori Lap. Tulajdonképpen nem tudunk Karádi mellé Katalinhoz. Fogni, minden jó, Karádi Katalin, és majd e körül is egy kicsit még körbejárjuk a témát.
Igen. a szél, s a fagykígyója sziszeg. Húban fekszünk, nem tudom, hogy mi van te veled. Jégcsapok közt látom égni szám, ég a hó, úgy fekszem rá, mint rád. Mikor találkozunk, pusta nincs, se csillag a vállapon. Én fekszem itt, és megy a századom. Második magyar hat seregem, mi a nevem és a fegyvernem? Mi a fegyvernem? Hú, a szél a völgyön s réteken, én fekszem itt és századom legyen. Pusta nincs és én azt kérdezem, mi a nevem és a fegyvernemem? Mi a fegyvernemem? Mi a fegyvernemem? S a fagykígyója sziszeg, a pusta nem hoz tőle többé már levelet. Áll a trén, s a vállapon jégvilág, ég a hó, úgy fekszem rá, mint rá. Mi a fegyvernemem? Mi a fegyvernemem? Pusta nincs, se csillag a vállapon, én fekszem itt, és megy a századom. Második magyar hadseregem, mi a nevem és a fegyvernemem? Mi a fegyvernemem? Hú, a szél a völgyön s réteken, én fekszem itt és századom legyen. Pusta nincs és én azt kérdezem, mi a nevem és a fegyvernemem? Mi a fegyvernemem? Mi a fegyvernemem?
Hát a Cseh Tamás dalra felelve neve Józsa Judit, fegyverneme kerámikus művész.
Igen, és mindjárt kart ki hüvelyből.
Igen, hát
igazából ez... eszembe jutottak az 1848-as asszonyaim, ugye ott annak a kiállításon a Lépstük Mária és a szabadságharcban elesett katonákat ápoló Kossuth Zsuzsa.
Na, azért visszatér, ugye, ez az egészségügyi,
igen,
tehát ez,
igen.
Ez a segíteni a az elesett, vagy a megsebesült emberen?
Hát mindenképpen nem véletlen, hogy a Jóisten úgy rendelte, hogy én elsajátítsam azt a területet, és bizonyos szinten. Azt hiszem, hogy azért az emberekhez való viszonyulásom, az, hogy a gyerekekkel is, és idős emberekkel is úgy érzem, hogy remekül megtalálom a hangnemet. Mert azt hiszem, hogy pontosan, ahogy az orvosok viszonyulnak a beteghez, az a nyitottság és kedvesség, ahogy a jó orvos viszonyulna hozzájuk, azt azért ez a háttértudás is adja. Nyilvánvalóan az otthonról hozott nevelés is hozzájárul.
Nem fájt a szíve, amikor 1994. augusztus 15-én, egyébként Bonaparte Napóleon születésnapján áttelepült, hát most már ugye napjainkban ugye ez olyan, hogyha átmegyek Komáromból Győr-Sopron megyébe, már lassan olyan lesz, hogy mondjuk Erdélyből idejönni, de 94-ben azért még hát van olyan ismerősöm, barátom, aki hát meg is szenvedte az áttelepülést.
Nem, én rettenetesen boldog voltam, hogy végre én is anyaországi magyar lehetek. azoknak a magyaroknak, akik az elszakított területeken élnek, ugye a trianonkori elszakított területekre gondolok, és hát ugye különösen nekünk, én magam, mint erdélyi székely, erről tudok leginkább beszélni, az anyaországi magyarnak lenni, és befogadtatni úgymond az anyaország szívébe, ez egy óriási dolog volt, és rendkívül boldoggá tett. Úgyhogy egy nagyon szép avatási ünnepség volt, ahol ugye az alkotmányt ismerni kellett, vizsgát tettem, tehát egy nagyon szép élményem van.
Uh-huh. És hogy változott meg az élet úgy értve, hogy itt, az itteni folytatásban? Tehát tulajdonképpen ugyanazt csinálta, amit ott Székelyudvarhelyen, csak más közegben, más környezetben?
Ahhoz, hogy hivatalosan tartózkodjak itt Magyarországon, már pedig én nem tudok másképp létezni.
Tehát ja, beszökni az nem
az
jó.
Nekem nem jó. Ment. Ahhoz én hivatalos úton jöttem el, és mivel egészségügyi diplomám volt, ezért egészségügyben helyezkedtem el. És a Szent Margit Kórháznak a geriátriai osztályán pályáztam meg egy állást, és szociális szervező lettem, ami azért volt fontos számomra, mert csak nappali műszakban kellett dolgoznom, és ezért az éjszakáim, meg a hétvégéim szabadok lehettek, hogy én mintázhassak egy ismerős fazekasnak.
De pihenni is kell valamikor.
Hát amikor az ember ilyen fiatal, akkor tele van energiával, kevés az idő a pihenésre, és az az igazság, hogy azért ez mai napig így van, hogy a pihenésre marad a legkevesebb idő, hiszen hajnalokig dolgozom, előfordul, hogy 3 napig egyfolytában, tehát az alvás az nem a legfontosabb számomra, de azért a szervezet időnként azt mondja, hogy állj, és akkor viszont szükség van egy kis.
Sőt, hát hogy emeljük a tétet, ugye én elárulom, hogy azért itt a továbbképzés sem maradt abban, mert a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen ugye sikerült tovább képződni. Ez milyen témában volt?
Az az igazság, hogy úgy éreztem egy idő után a munkámban, ugye különösen népi életképeket, kihalófélben lévő mesterségeket, népszokásokat mintáztam, zsánerfigurákat, mert úgy éreztem, hogy ezzel nem foglalkozik senki a magyar művészetben, különösen a szobrászat területén nem. És ezeket még földfestékekkel festettem le, tehát ezek ilyen finom pasztel színűek voltak, amik azért visszahozták a gyönyörű szép székely, vagy akár magyar népviseletnek a színeit. De mégiscsak úgy éreztem, hogy amit én szeretnék, hogy a magyar történelmi témák kapcsán elérni, ehhez egy fontos, egy nagyon nagyfokú háttértudás. Azt nem szerettem volna, hogy befolyásolják a technikámat, ezért nem mentem a képzőművészeti egyetemre, hanem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szellemét éreztem közel magamhoz.
Ez szép, azért ezt egy picit hangsúlyozzuk ki, tehát hogy nem, azért nem ment a képzőművészeti egyetemre, mert nem akarta, hogy a már meglévő kiforrott egyéni karakterét,
stílusát. Akkor még nem volt annyira kiforva,
de akkor is volt egy irányzat, tehát egy út, amit eltervezett.
Ez szép, ezt tetszik. Szinte gyerekfejjel azt éreztem, hogy nem szeretném, hogy ebből kibillentsenek, és szerettem volna saját magam végig menni a rögös úton. Biztos, hogy technikai szempontból sokkal könnyebb dolgom lett volna, ha ott megtanulom a sok-sok nehéz eljárást, amit azért egy ilyen egyetemen meg lehet tanulni. De azóta azt azért én a saját bőrömön megtapasztaltam minden nehézségen átjutva, és igenis nagy segítséget nyújt nekem, hogy a Katolikus Egyetemen elvégeztem a művészettörténet szakot, hiszen egy művészettörténész tudja, hogy bizonyos korban milyen volt a szellemiség, mi volt a legfontosabb történelmi esemény, milyen művészeti ágak, hogyan alakultak, a stíluskorszakokról nem is beszélve, az, hogy hogyan kell kutatni egy levéltárban, mit, hogyan keresünk, tehát azt a nagy tudást, amit egy ilyen iskola ad, azt azért én keményen végigcsináltam munka mellett, úgyhogy kijártam Pilis Csabára, és végül dicsérettel fejeztem be az egyetemet.
Ez nagyszerű, viszont akkor itt eldőlt a dolog, ugye abban az értelemben, ahogy Schönberg, a zeneszerző azt mondta, hogy kétféle művész van, az egyik, aki mindent tud, a másik, aki meg semmit nem tud, és mind a kettő nagyon értékes, mert semmit nem tud, ugye a nagyon naív művész, ugye az is egy erőt adható, az is adhat egy olyan karaktert, de hát itt ezek szerint a magas képzettség szavatolja azt, hogy igen, különleges művek születnek. Egy picit konferáljunk be, arra kérem a magát, a művészt, hogy egy-két konkrét szobrot próbáljunk itt érzékeltetni szóban, hogy néznek ki, és esetleg a születésükről is valamit.
Hát mindig nagyon foglalkoztatottak, gyerekkori álmokként születtek meg a nagy-nagy témák. én úgy éreztem, hogy ahhoz, hogy ne csak fizikailag fejlődjön az ember technika szempontjából, hogy miként hogyan old meg egy-egy nehéz ötletet az agyagmévesség során, nem csak így fizikailag kell fejlődni, hanem igenis szellemileg is. Ezért én minden évben kijelöltem magamnak egy-egy gyerekkori álomként jövő ötletet. Így volt a legelső a honfoglaló magyarok témája, ezt 1996-ban mintáztam. Tehát a honfogáskori mesterségek mellett a hétvezér került mintázásra, és természetesen nem csak a hétvezér volt a legfontosabb, hanem azért a mesterségek, mert nem ismerték akkor a magyarországi, az anyaországi magyarok ezeket. És ez számomra döbbenetes volt, mert nekem egyértelműnek tűntek.
És hát ez egy ebben mi adott egyébként biztos tájékozódási pontot? Milyen olyan adatok voltak, olyan adalékok? Mert ugye hát vannak egy kicsit a romantikus, mint a feszti körkép.
Igen, hát azért nem ilyen romantikus ábrázolásokra kell gondolni, hanem akkor én még nem végeztem el az egyetemet, tehát én még laikusként kutattam, és hát olyan embereknek a könyveit olvastam és használtam az igazából az eredeti lelete anyagot. Tehát a tatárlaki korongot, vagy éppen a tarsolylemezeknek a motivumait, a honfogáskori palmetta virágokat, az indákat, és ezek megjelennek ugye a viseleteken. László Gyulának vannak nagyszerű honfogáskori témái, és a kettős honfoglalás elvét én is vallom, tehát szerintem László Gyulának van igaz ezen a területen. De hát azért
Nem tudom megcáfolni.
Harmata Jánosnak is nagyon-nagyon jó következtetései vannak, és hát aztán Hoppál Mihálynak a táltosokról szóló könyvei hát elengedhetetlenek. Én mintáztam egy táltos táncot, amiben szinte a lábúj hegyén ugrálva látjuk viszont a táltost, amint az egyik kezében, a bal kezében fogja a dobját, és a jobbjával a dobverőjét, és a ruházata, ugye egy ilyen térdig érő kaftánszerű ruhát kell elképzelni, szinte hullámzik a mozdulatai után, ahogy ő ugrál, és látjuk az arcán a révületet, homlokán pedig, hát az összeráncolt homlokán látjuk azt, hogy itt egy más tudatállapotban lévő emberről van szó. És egy kettős keresztpántos, táltos fejdíszt visel, aminek ugye szarvasaggancsokból van a dísze. Egy különösen szívemhez közel álló téma, és sugárzik belőle az az ősiség, és az a szellemiség, ami azért ugye benne van, benne kell, hogy legyen egy ilyen szobor.
És akkor ezt tulajdonképpen akkor először így fejben összeáll egy ilyen kép, hogy akkor a részleteiben, hogy milyen motivumok vannak benne, és hogy milyen pozitúrában van, milyen pillanatban van elkapva, tehát tulajdonképpen egy pillanatfelvétel azért.
Több annál, mert egy szobor sose szabad, hogy pillanatfelvétellé tömörüljön.
Hát nyilván az, hogy többet mondjon, mint az adott pillanatban.
Ez különösen érdekes a magyar táncok témájánál. Ugye tavaly évben mintáztam a magyar táncokat, gyakorlatilag nem foglalkozott senki 1850 óta, Izsó Miklós óta a magyar táncok témájával, pedig hát a magyar táncainkra és a népzenére hát mindenhol büszkék lehetünk, nemzetközileg elismertek, és minden külföldi vendég imádja meghallgatni őket. Tehát a magyar táncok formálásánál különösen, ugye, hogy ne a pillanat rögzüljön egy szoborba, hanem a táncnak a lényegét ragadjuk meg, a virtusát adjuk vissza, hát ez volt a legnehezebb. És valószínűleg ezért nem is foglalkozott vele jó ideje, különösen aztán tematikusan senki.
Most megint egy kis Cseh Tamás jöjjön. Melyiket, hogy azt igen. Nem tudom, mi lesz, de jó. Dollérjára út korpáját, zsíros kamasz hajamnak összes drótszálát, borembaiba sivította le. Kék nadrágomnak fehér foltját, nadrágomnak gyűrött hajtókáját, lábam közé gyűrt éjjel minden párnáját, korábba éve simította le. Két szakomban hordom azóta is, hajtók
szakád alatt van azóta is. Bőröm alá gyullad a bút, poramba ég a szegény. Úgy, ahogy rá annak idején. Vége úgy lett, ahogyan lehetett, ő férje előtt szégyenkezett. Talán arra várt, hogy majd valahova elviszem én. Jó, de hova kérdezem én, innen hova kérdezem én. Ő szégyelt, és szégyeltem én, túl koros ő, és kortalan én. Így köszöntem végül is, kezit csókolom én. A férjével jött annak idején. Talán arra várt, hogy én elviszem, így nem vitte végül el senki sem. Minden fehér foltomat ő törölte le. Az ő lábam közé gyűlt ideje.
Incurka, pincurka kis kitérő a Józsa Mártával, Márta, na csak eltévesztettem, Józsa Judittal, mert egy kolléganőm Józsa Márta, ezt rögtön rá is kérdeztem, hogy csak nem is rokon, névrokon, de vállalható. Szóval egy picike kis kitérő, hogy finisszázs lesz vasárnap a Szentendrei Skanzenben délután 3-kor, mégpedig Péreli Zsuzsa textilművész nagyszerű tündéri munkáinak a záró bulija, és Zsuzsa Tolcsvai Laci révén küldött egy meghívót, hogy akinek tudunk, hát ezúton akkor én most közvetítem, hogy aki tud, az jöjjön el a Skanzenbe, mert garantáltan jó buli lesz, és nagyon szép Péreli Zsuzsa textileket láthatunk ott. Ismerősek az ő munkái?
Hogyne. Nagyon szeretem Péreli Zsuzsának a munkáit, különösen azt a gyönyörű angyalt, ami hát mint egy lélekangyal úgy emelkedik föl, és egy különös sajátos technikával szőtte ő azt meg a finom pasztel színeivel. Hát egyszerűen nem tudok elvonatkoztatni, az a kedvencem az összes munkái közül.
Hát ez, reméljük, hogy Zsuzsi majd ezt meg fogja hallani, vagy meg tudja, ha nem, akkor elmondjuk neki majd élőben. Visszatérve Józsa Juditnak a munkáira, most van egy kiállítás, hol?
Több is van, egyszerre kettő párhuzamosan, de
a... Mind a kettőt ajánlhatjuk.
Akkor az egyik, ami éppen a tegnap nyílt a Péceli Rádai kastélyban, és október 4-éig látható, minden hétvégén van nyitva a Rádai kastély, és ott a Mesés Múzsák kertje című tárlatom van, a Magyar Mesevilág a gyerekek kedvence, és a Múzsák kertje, azaz a magyar irodalom kiemelkedő személyiségeinek a múzsái láthatóak ott.
Úgyhogy ez mind saját munka.
Ez mind saját munka.
Ez nem kevés. Hány darab hát, ez, hogyha ilyen statisztikusan hát szabad statisztikusan rárontani?
Akkor pontosan 34 mű van ott kiállítva két terembe. De azért is izgalmas ez a kiállítás, mert a Rádai kastélyban úgy nézhetik meg a kiállításomat, hogy kapnak egy tárlatvezetést a kastély építése és a gyönyörű termeinek a körbejárásával is. Úgyhogy
ez
nem
Pécelen van?
Pécelen, és hát azért a múzsák kerültek oda, mert a Rádai kastély főterme, azaz ugye a Piano Nobile, gyönyörű Ovidius átváltozások, azaz a metamorfózesből való ábrázolások vannak, monokrom festés technikával a falon, ami az egész országban egyedülálló. Hogy akit ilyesmi érdekel, feltétlenül el kell, hogy menjen.
Ha nem érdekel, most akkor is fölkeltettük. Szerintem az érdeklődés nekem például sikerült, mert Pécelt jól ismerem, meg szeretek oda járni, ott van az autószerelőm. Ezen mindig nevetnek. de tényleg így van. Szóval, hogy igen, érdemes akkor összekötni, és akkor ez a hétvégén nyitva
igen,
van.
Péntek, szombat, vasárnap vannak nyitva, és mondom, vezetéssel nézhetik meg mind a kastélyt, mind a két kiállítást. Persze a kiállításon hosszabb időt is eltölthetnek, hiszen a Péceli Parnasszus Alapítvány 9 tagja, helyi lelkes asszonyok őrzik a kiállítási anyagot.
Ó, hát ez nagyon, egyre vonzóbb a dolog, és a művésznek is egyébként ambíciója, hogy segítsen eligazodni a művek között, tehát, hogy
nyilvánvalóan, és nem csak a művek között, hanem ez egy jótékonysági kiállítás részemről, mert azt szerettem volna, hogy elkerüljen egy olyan kiállítási anyag, amire valóban kíváncsiak lehetnek, és vonzuk oda a közönséget, hogy érezzék, hogy a Péceli Rádai Kastélyban nagyszerű dolgok történnek, és az is, hogy nagyon nehéz körülmények között történik a felújítás sorozat. Itt vannak lelkes péceliek, akik dolgoznak azért, hogy az ő településük elismert legyen, visszakapja azt a régi irodalmi központot, ami ugye annó volt még a Szemere idején, meg a Rádaiak idején. Úgyhogy én azzal tudtam segíteni, hogy elvittem hozzájuk a munkáimat.
A másik kiállítás, az hol látható?
A másik kiállítás a Budai Várban látható, ugye minden évben, most már 8. éve, hogy a Magyar Kultúra Alapítvány és az ő székházuk fogadja be a tárlataimat. Bába Szilvia az én kiállításaimnak a háziasszonya és a szervezője, úgyhogy ő mindig őrült nagy segítséget nyújt ebben. Úgyhogy az alapítvány székházában, a Szentháromság tér 6-ban látható a Magyar Nagyasszonyaim sorozata. Az új kiállítási anyag, ugye korábban 2004-ben készült el az első rész 800-tól 1800-ig, a második 1800-tól tegnapig 2005-ben, és az idén készült el a harmadik része a nagyasszonyaimnak, ugye egészen, hát nem tudok időrendi sorrendet mondani, de itt látható olyan asszonyok sora, mint az első magyar színésznő, az első magyar pilótanő, a gyönyörű zsolnai lánytestvérek, meg még sokan mások. És hát én minden vasárnap 4 órakor tartok tárlatvezetést, úgyhogy akinek kedve van csatlakozni, a belépés ingyenes, várok minden kedves rádió hallgatót szeretettel.
Hát ez nagyon szép így együtt, de azon gondolkodom, hogy kétféle tehetség van, egyik ugye, amelyik létrehozza a műalkotásokat, és egy másfajta tehetség, amelyik ugyanezeket a műalkotásokat forgalmazza, eljuttatja a közönséghez, menedzseli, ugye, szakszóval, és hát ez a kétféle tehetség ritkán van meg egy személyben, de nekem úgy tűnik, hogy ez a találkozás, ez Józsa Juditnál, ez szerencsésen összejött.
Az az igazság, hogy én szeretek a munkáimról beszélni, mert hát az én gyermekeim, az én szívem
és kicsi. Szervezni, hogy kiállításokat, vagy ezek tulajdonképpen adódnak, tehát jelentkeznek is, vannak
igen,
jóféle művészeti menedzserek?
Hát művészeti menedzserek úgy nincsenek. Tehát a Magyar Kultúra Alapítványnál Bába Szilviával a kezdete óta a munka összekovácsolt bennünket, és jó barátsággá alakult, úgyhogy most már egymás gondolatait kiegészítjük, tehát nincs probléma. Viszont az összes többi kiállításkor fölkéréseket kapok, és én döntöm el, hogy el tudok menni, beleférje az időmbe, melyik kiállítási anyagot gondolom oda jónak. Ezt közösen meg tudjuk beszélni. De hát ilyen jótékonysági rendezvény volt májustól egészen július végéig, hiszen a magyar nagyasszonyokból 38 asszonyt vittem el fönt Észak-Borsodba, azokba a településekbe, ahol ugye nagyon sok szegény ember él, és 23 faluba volt kiállítás, úgyhogy egy napon, hogy az időm miatt, hiszen föl kellett áldoznom ugye a vasárnapjaimat, vagy a szabadnapjaimat erre. Ugye délelőtt egyik helyen rendeztük meg az egyik tárlatot, és délután a másik tárlatot egy másik településen, és akkor társtelepülésekként a két falu lakói megnézhették egyik a másikét. Egy kicsit ezt az összekovácsolódást is próbáltam így segíteni.
Hogy hat egyébként? Hogy fogadják a népek, az emberek?
Hát pontosan az az igazság, hogy Kodály is lement a nép közé összegyűjteni a kincseket, és nagyon jó tapasztalataim vannak, hiszen nem kell oda egyetemi végzettség, hogy rácsodálkozzunk egy műtárgyra. És hát pontos az, egyfajta művelődés szervezés is az én életemnek a része, hogy az a szegény ember, akinek nem telik arra, hogy fölbuszozzon, ideutazzon, esetleg nincs is bátorsága egy olyan nagy palotába bemenni, mint amilyen a Magyar Kultúra Alapítvány székháza, vagy a Magyar Nemzeti Múzeum. Tehát ő érezze, hogy a művészet nem palotáknak szól, hanem az embernek szól. És akkor így közelségbe kerül, megérintheti őt. És hogyha 10 emberből egyet megérintettünk, az már rettenetes nagy dolog, de én azt tapasztaltam, hogy aki eljött és megnézte a nagyasszonyokat, mindenki megtalálta a kedvencét, és mindenki mosolyogva távozott.
Hát egy teljes tevékeny élet víziója rajzolódik ki itt. Mostanában milyen művek készülnek, milyen tervek vannak, mert úgy látom, hogy nagyon sűrű a program, ami hát egyrészt jó, de hát látjuk azért, hogy sok képzőművész ugye azt mondja, hogy hát 2 évente egy-egy kiállítás, és közben is azért kellene valami újat alkotni.
Hát
tehát
az
mik
az
születnek
igazság,
mostanában?
Igen, valóban nagyon sok téma és gondolat van a fejemben, ami megvalósulásra kívánkozik az ujjaimból. De minek utána a kiállítást megnyitottuk augusztus 18-án, én ezt követően tudok leülni minden évben a megnyitók után megírni a könyvet, hiszen a minden tárlat, nagy tárlat után megszületik a kiállítás katalógusa, ami több mint egy képes katalógus, hiszen nem csak a szobor felvétele gyönyörű fotója jelenik meg, hanem annak a személynek az életrajza is, mert mint mondtam, nagyon-nagyon sokat kutattam, ezeket érthetően, közérthetően mindenki számára nagyon fontos adatokkal, de ugyanakkor a számomra fontos lelkiállapotokat is visszatükrözve írok meg, és hát így jelenik meg majd, remélhetőleg még a kiállítás időtartama alatt, ha el tudok készülni végre a könyvvel, a Magyar Nagyasszonyok mindhárom részének egyben kiadott keménykötésű szép kiadványa.
Milyenek a visszajelzések? Hogy fogadják a műveket?
Eddig csak pozitív tapasztalataim vannak. Egy-egy tárlatvezetésen van 150 ember, tehát úgy érzem, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy kíváncsiak arra, hogy elmeséljem, hogy ki lehetett az az asszony, vagy az a személy, hogy miért úgy mintáztam őt meg. Valahogyan közelebb kerül az alkotásnak a folyamata, az amit úgy hívjunk, hogy ihlet, közelebb kerül az egyszerű laikus emberhez, hogyha egy kicsit mesélek is róla. És ezt miért ne osztaná meg egy művész, hogyha nem önmaga miatt mintás csak, hiszen azért minden művészben benne van a megmutatkozásnak a vágya. Bennem ez egy kicsit skizofrén állapotot kelt, de bizony-bizony ott van.
Hogyha egy ifjú, aki mocorog a vágy, hogy valami művészettel foglalkozzon, képzőművészettel, hogy alkotást létrehozzon, akkor hogyha most így a műsor vége felé próbálnánk kitalálni, segítsünk, hogy milyen jó tanácsot mondhatna, hogy mi az, amire érdemes koncentrálni, amifelé érdemes fordulni, hogy mi az a szellemi tartalom, vagy művészeti elképzelés, idea, akkor az mi lenne?
Hát ezt röviden elmondani lehetetlenség, de én úgy érzem, hogy mindenki a saját lelkének megfelelően találja meg az útját, és azt a megmutatkozási vagy alkotási folyamatot, ami neki közel áll. Mert én ismerek olyan modern művészt is, aki vas szerkezeteket készít, és nagyon nagyszerű dolgokat hoz létre. De ismerek nagyszerű festőművészeket is, vagy éppen ugye Péreli Zsuzsa, aki szóba került. Hát szóval mindenki a saját maga lelkéhez közel álló területen, és nem szabad engedni eltérni ettől. Tehát, hogyha van egy sajátos elképzelés, mindig jön az első gondolata jó, és nem szabad engedni, hogy bármiféle kanyargós utakra elterelődjünk, mert akkor széttaprózódik az ember, és nem valósulnak meg az álmok. Én szoktam mondani, hogy a tehetséget édesapámtól és a szorgalmat édesanyámtól örököltem, mert a tehetség szorgalom nélkül nem ér semmit. Úgyhogy ha megtalálta azt a területet egy fiatal művész, ami a szívéhez közel áll, legyen nagyon-nagyon szorgalmas, és Isten adja, hogy tartson ki.
Nagyon szépen köszönöm. Önök a Teremőr adását hallották, Józsa Judit, kerámikus művészt, Szerényi Gábor voltam, viszont hallásra.